Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység lényege a közösségvállalás a minket körülvevőkkel, mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Vácon a 10 éves a Laudato Si enciklika című konferencián. Áder János a Váci Egyházmegye által rendezett katolikus társadalmi napok részeként tartott eseményen kiemelte. A közösségvállalásról, az összetartozásról, a világban való felelős jelenlétről szól Ferenc pápa Laudato Si enciklikája is, amely, mint fogalmazott, életbevágóan fontos mércét állított elénk. Az enciklika a teremtés védelmét hirdette, amely sokkal több, mint környezettudatosság, ember és környezet átfogó szövetsége, mutatott rá Áder János. Ugyanakkor a keresztény embernek a teremtés védelem nem katasztrófa turizmus, nem riogatás, nem világvégével való fenyegetőzés, mert az örömhírre alapított, abból táplálkozó egyház a környezeti válságban sem a rossz hírek hordozója, mivel nekünk van jó hírünk, van reményünk, jelentette ki. Szülővárosában, Sárváron eltemették Kásler Miklós Széchenyi díjas onkológust, egyetemi tanárt, volt emberi erőforrásügyi minisztert, aki életének 76. évében, szeptember 5-én hunyt el. A római katolikus szertartás szerinti búcsúztatón és gyászszertartáson gyászoló családtagok mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, több államtitkár, valamint a tudományos és a művészeti élet számos képviselője is. A magyar jogásságnak vidéken van a gyökere. Ezt a történelem is igazolja, jelentette ki a köztársasági elnök Sárospatakon, ahol az Észak-Magyarországi Régió jogásztársadalmának képviselőivel találkozott. Súlyog Tamás azt mondta, kíváncsi arra, hogy milyen a vidéken élő és dolgozó jogásztársadalom helyzete. Úgy fogalmazott, az ilyen beszélgetések alkalmával komoly észrevételek kristályosodtak ki eddig is, amelyekből világosan látszik az, hogy a vidéki jogásság a helyén van. Az államfő hozzátette, a jó gyakorlatok és vélemények összegyűjtésére is lehetőség van, ami alapján kívánságok és ajánlások is megfogalmazhatók. Mint mondta, az oktatással kapcsolatos észrevételek továbbíthatók az egyetemeknek. Mindenki véleménye fontos, szögezte le Súlyog Tamás, hozzátette. A beszélgetés lényege, hogy közös gondolkodásra hívja a résztvevőket. Az elmúlt 3 évben több mint 10 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Ajkára, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Veszprém vármegyei városban elkészült belvárosi hidak és kapcsolódó beruházások átadásán. Navracsics Tibor, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője is, az ajkai fejlesztéseket jó példának nevezte arra, amikor két különböző politikai táborba tartozó ember, egy jobboldali országgyűlési képviselő és egy baloldali polgármester félreteszi mindazt, ami elválasztja, és azt keresi, ami összeköti őket. Ez az összekötő kapocs az ajkaiak érdeke, ami nem lehet pártpolitikai kérdés, emelte ki a tárcavezető. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta, az ajkai városvezetés határozott jövőképpen rendelkezik, a település pedig az ezredfordulótól egyre inkább a térség gazdasági, kulturális és remélhetőleg turisztikai központjává is válik. Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll. Hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával, Nenad Vujiccsal. Közölte, Magyarország, ahogyan a múltban, úgy a jövőben is, nagyon szívesen osztja meg tapasztalatait az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban, illetve azzal összefüggésben, hogyan lehet megvédeni az országok szuverenitását. Felhívtam a miniszter úr figyelmét arra, hogy az Európai Uniós csatlakozás nem egy szolgai csatlakozást jelent egy térséghez, hanem bizony az azonosságunkat, az önazonosságunkat is meg kell védeni, és meg kell tartani az unión belül, magyarázta. Végül az időjárásról. Derült idő várható, foltokban pára köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken 7-9 fok közötti értékek is előfordulhatnak. Szombaton a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Leó pápa interjút adott az amerikai Crux magazinnak. A hidak építésében és a polarizáció elkerülésében látja a szerepét. A pápa támogatja a fogyatékkal élők foglalkoztatását a Vatikánban. Leó pápa interjút adott az amerikai Crux magazinnak. A hidak építésében és a polarizáció elkerülésében látja a szerepét. A beszélgetés számos témára kiterjed, beleértve a gázai tragédiát, az egyház Kína politikáját, a nők szerepét, az egyház kapcsolatát az LMBTQ közösséggel, az egyházi visszaélések válságát, a Szentszék pénzügyi helyzetét, a mesterséges intelligenciát és az álhíreket. Megválasztása óta a Szentatya az első közzétett teljes interjúját Elise N. Ellennek adta, a 14. Leó, világpolgár, a 21. század misszionáriusa című életrajzi könyvhöz, amely szeptember 18-án jelent meg a Penguin Peru magazinban. Elise N. Ellen a cracksnow.com egy független amerikai katolikus online hírportál vezető tudósítója, amely szintén közzétette a Leó pápával készült interjú teljes szövegét egy cikk sorozatban. Arra a kérdése, hogy hogyan látja a pápaságot, Leó pápa kiemeli új szerepének lelkipásztori részét, kiváltképpen a minden korosztály elérését. Mindenkit értékelek, bárki is legyen, bármivel is érkezik, és meghallgatom őket. Tehát van egy olyan aspektusa annak, hogy az egyetemes egyház pásztora vagyok, amit nagyon jelentősnek tartok, és azt hiszem ez az egyik dolog, amit az emberek értékelnek, mutat rá Leó pápa. Nem érzi túl terheltnek magát a következő hónapokban és években meghozandó döntések miatt, miközben elismeri, hogy a kormányzás az egyházon belül fontos részét képezi pápai szerepének. Ami újdonságnak számít, az a világvezetői szerepe. Sokat tanulok arról, hogy a Szentszéknek eddig milyen szerepe volt a diplomácia világában az évek során, hangsúlyozza. Mindig is igyekeztem napra kész maradni a hírek terén, de a pápa szerepe mindenképpen új számomra. Sokat tanulok, és sok kihívással találkozom, de nem vagyok túl terhelt, állapítja meg 14. Leó az interjúban. A pápának címzett egyik első kérdés a gázai helyzettel kapcsolatos. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok részéről némi nyomás nehezedik Izraelre, és Trump elnök mostanában tett néhány nagyon egyértelmű nyilatkozata ellenére, a pápa szerint nem érkezett egyértelmű válasz a Gázában élő emberek, ártatlan emberek szenvedésének enyhítésére irányuló, hatékony módszerek megtalálására, és ez nyilvánvalóan nagy aggodalomra ad okot. A pápa rávilágít a gázaiak, és kiváltképpen az ott élő gyermekek szükségleteire. Sok segítségre, orvosi segítségre és humanitárius segélyre lesz szükségük ahhoz, hogy valóban megfordítsák ezt a helyzetet, ami jelenleg még mindig nagyon-nagyon súlyosnak tűnik, állapítja meg a Szentatya. Hozzáteszi. Egyszerűen annyira szörnyű látni a képeket, amiket a televízió bemutat, remélhetőleg valami megváltoztatja ezt. Leo pápa nagyon aggódik amiatt, hogy érzéketlenné válunk a fájdalomra. Ez egyfajta emberi válasz, mert az ember csak egy bizonyos mennyiségű fájdalmat tud elviselni. Az embereknek, és különösen a keresztényeknek nem szabad érzéketlenné válniuk, és nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a helyzetet. Ehelyett valahogyan továbbra is nyomást kell gyakorolni, meg kell próbálnunk változást elérni itt. A gázai tragédiával kapcsolatban a népirtás szónak a használatát illetően, amelyet egyre többet emlegetnek, a pápa hangsúlyozza, hogy hivatalosan a Szentszék nem hiszi, hogy jelenleg bármilyen nyilatkozatot tehetünk erről. Van egy nagyon technikai meghatározása annak, hogy mi lehet a népirtás, de egyre többen vetik fel a kérdést, köztük két izraeli emberi jogi csoport is, amelyek ilyen nyilatkozatot tettek, jelenti ki Leo pápa. A geopolitika területén maradva Leo pápát egy másik globális szereplőről, Kínáról is kérdezi az amerikai újságíró a beszélgetésben. Válaszában a pápa így fogalmaz. Folytatni fogom azt a politikát, amelyet a Szentszék már néhány éve követ, hozzátéve, hogy semmiképpen sem gondolja azt, hogy bölcsebb vagy tapasztaltabb lenne elődeinél. Kifejti, hogy egy ideje folyamatos párbeszédet folytat számos kínai emberrel, akik különböző nézőpontokat képviselnek, és igyekszik világosabban megérteni, hogyan folytathatja az egyház küldetését, tiszteletben tartva mind a kultúrát, mind a politikai kérdéseket, miközben tiszteletben tartja a kínai katolikusok jelentős csoportját, akik évek óta bizonyos elnyomás vagy nehézségek közepette élnek hitük szabad megélése terén, anélkül, hogy állást foglalna. Ugyanakkor a pápa elismeri, ez egy nagyon nehéz helyzet. Arra a kérdésre, hogy geopolitikai szinten milyen jelentősége van annak, hogy ő az első Egyesült Államokbeli pápa, 14. Leo kijelenti. Először is remélem, hogy ez végül változást hoz az Egyesült Államok püspökei számára. Az amerikai püspöki karról, az egyház és a politika kapcsolatáról elhangzott néhány dolgot illetően a pápa megjegyzi. Az a tény, hogy amerikai vagyok, többek között azt jelenti, hogy az emberek nem mondhatják, ahogyan Ferenc pápával tették, hogy nem érti az Egyesült Államokat, egyszerűen nem látja, mi történik. Leo pápa ugyanakkor világosan kijelenti, nem tervezek belekeveredni a pártpolitikába. Donald Trump elnökkel való kapcsolatát illetően a pápa kifejezi véleményét, hogy sokkal helyén valóbb lenne, ha az Egyesült Államok egyházának vezetése komolyan foglalkozna vele. Ugyanakkor, ha vagy amikor olyan konkrét kérdések merülnének fel, amelyekben lehetőség lenne Trumppal együttműködni, semmi gondom nem lenne ezzel. Leo pápa példaként említi Ferenc pápa levelét, amelyet pápasága vége felé írt a migránsokkal való bánásmódról, és ezzel kapcsolatban megállapítja. Nagy örömmel láttam, hogy az amerikai püspökök hogyan fogadták, és néhányan közülük elég bátrak voltak ahhoz, hogy ezt tegyék. Hozzáteszi, általánosságban véve ez a megközelítés a jobb, és elsősorban a püspökökkel foglalkoznék. Ezt követően a beszélgetésben a pápa elismeri, hogy az Egyesült Államok világszinten hatalmi szereplő, és ezt el kell ismernünk. És néha a döntéseket inkább a gazdaság, mint az emberi méltóság és az ember támogatása alapján hozzák, de továbbra is kérdéseket kell felvetnünk, hogy meghatározzuk a legjobb módot a válaszadásra. A pápa megjegyzi, hogy maga Trump nemrégiben kijelentette, hogy a két fél közötti találkozó nincs napirenden, de hozzátette, a testvére egy kedves srác, utalva Leo pápa bátyjára, Louisra, akit a konklávé után néhány nappal fogadtak az ovális irodában. Az egyik testvérem találkozott vele, és nagyon nyíltan beszélt politikai nézeteiről, erősíti meg Leó pápa. Később az interjúban ismét beszél a testvéréről, amikor a családjával való kapcsolatáról szól. Hangsúlyozza, hogy ő és testvérei, Louis és John, még mindig nagyon közel állnak egymáshoz, bár egyikük politikailag nagyon az egyik oldal szélén áll, különböző helyeken vagyunk, jegyzi meg Leó pápa.
Az interjú nagy teret szentel az egyházon belüli visszaéléseknek. Ez a válság még nem oldódott meg, húzza alá a pápa, aki nagyfokú tiszteletet kér az áldozatoknak, akik közül sokan egész életükön át hordozzák az abúzus sebeit. 14. Leó pápa idézi a statisztikákat, melyek szerint az érintett személyek 90%-a, aki jelentkezik és vádol, valódi áldozat, vagyis nem találnak ki semmit. Vannak azonban hamis vádakat tartalmazó bizonyított esetek is, és egyes papoknak tönkretették az életét. A vád nem törli el az ártatlanság vélelmét, mutat rá a pápa. A papokat is meg kell tehát védeni, vagyis a megvádolt személyt is meg kell védeni, jogaikat tiszteletben kell tartani. De ennek elmondása is olykor még nagyobb fájdalmat okoz az áldozatoknak. Minden esetre a szexuális visszaélések kérdése nem válhat az egyház központi elemévé, figyelmeztet 14. Leó. Az egyházban elkötelezett emberek túlnyomó többsége, papok, püspökök és szerzetesek soha nem követett el abúzust senkivel szemben. Tehát nem tehetjük meg, hogy az egész egyház kizárólag erre a témára koncentráljon. A Crux amerikai katolikus hírportál vezető tudósítója az LMBTQ személyekkel és a nőkkel kapcsolatos témákról is kérdezte a pápát. A Szentatya az első kategóriára vonatkozó válaszában kifejti, hogy nem akar polarizációt okozni az egyházban. A Fiducia Supplicans dokumentumra utalva aláhúzza, hogy annak lényegi üzenete nem más, mint hogy persze mindenkit megállhatunk, de nem kellene arra törekedni, hogy valamiképpen szertartássá tegyük ezt az áldást. Leó pápa egyértelműen folytatja Ferenc pápa gondolatát a befogadással kapcsolatban, ami mindenkire vonatkozik. Todos, todos, todos. Mindenki meg van hívva, de nem azért, mert egy bizonyos identitással rendelkezik, hanem mert mind Isten gyermekei vagyunk. Ez ugyanakkor nem von magával semmiféle változást a doktrínában, mutat rá a Szentatya, majd kifejti. Nagyon kevéssé tartom valószínűnek azt, hogy az egyházi doktrína változzék abban, amit az egyház tanít a szexualitásról, amit az egyház tanít a házasságról. Vagyis egy családot egy férfi és egy nő alkot, akiket a házasság szentségének áldása köt össze. Nem fog változni a tanítás a nők pappá szentelésével kapcsolatban sem. A pápa az interjúban elmondja, hogy folytatni kívánja a Ferenc pápa által megkezdett utat, vagyis női vezető kinevezését az egyházi élet különböző szintjein. A női diakónusok kérdése azonban ellentmondásos, amit a legutóbbi szinódus vetett föl. Egyelőre nem áll szándékomban megváltoztatni az egyház tanítását erről a témáról, pontosít 14. Leó. A Szentszék pénzügyi helyzetéről is kérdezték a pápát, aki nyitottan, pragmatikusan áll a kérdéshez. Még nem tudja, hogyan fogja kezelni a helyzetet, de kezd világos elképzelése kialakulni róla. Konkrétumokat is sorol. Az apostoli Szentszék vagyonkezelősége 2024-ben 60 millió eurós nyereséggel zárta a mérleget. A nyugdíjalapot meg kell vizsgálni, ez világszintű probléma. A Covid-válság csapást mért a Vatikáni Múzeumra, ami a Vatikán egyik legjelentősebb bevételi forrását biztosítja. El kell kerülnünk az elhibázott döntéseket, mint amelyeket az elmúlt években hoztak, mutat rá a pápa, aki megemlíti a londoni ingatlan esetét, ami miatt bírósági eljárás folyik, és ami nagy visszhangot váltott ki. Hány millió eurót veszítettünk emiatt? Leó pápa ezután azokról a lényeges lépésekről szól az interjúban, amelyeket Ferenc pápa tett az ellenőrzés és az egyensúly megteremtése terén. Nem szabad azonban hátradőlnünk és kijelenteni, hogy túl vagyunk a válságon. Továbbra is dolgoznunk kell rajta, de nincsenek nyugtalan éjszakáim emiatt, és azt gondolom, hogy fontos, hogy más üzenetet kommunikáljunk, magyarázza a Szentatya. A reformokkal kapcsolatban Leó pápa olyan döntések meghozatalát tervezi a római kúrián belül, amelyek az egyes dikasztériumok elszigetelt működését számolná föl, vagy változtatná meg. A különálló részegységek szerinti gondolkodásból olykor hiányzik a párbeszéd és a kommunikáció. Ez időnként erőteljes korlátként hatott, és káros volt az egyház kormányzásban. A pápát a tridenti misékről is kérdezték az interjúban. Ez nem annyira kérdés, mint inkább probléma, mivel egyesek a liturgiát politikai eszközként használták. Ez rendkívül sajnálatos. Hamarosan azonban lehetőség nyílik arra, hogy leüljenek a tridenti rítust támogató személyek egy csoportjával, és a problémát talán a szinodalitással lehet majd megoldani. Az egyházi tematikából kilépve szól Leó pápa az álhírek, fake news kérdéséről, melyet pusztítónak nevez, majd a mesterséges intelligencia jelentőségéről beszél. Aggasztó, hogy olyan nagyon gazdag emberek fektetnek a mesterséges intelligencia fejlesztésébe, akik teljességgel figyelmen kívül hagyják az emberi lény értékét. Az egyháznak be kell avatkoznia, mert komolyan fennáll annak a veszélye, hogy a digitális világ a saját útját járja, mi pedig valamennyien sakbábuk leszünk. Ezzel kapcsolatban a Szentatya egy anekdotát is elmesél. Egy ízben valaki felhatalmazást kért rá, hogy egy mesterséges pápát csináljon, és így bárki hozzájuthasson a magánaudienciához. Azt válaszoltam neki, hogy nem fogom engedélyezni. Ha van valaki, akinek ne legyen avatárja, akkor azt hiszem a pápa áll a lista élén, zárja a Crux amerikai katolikus hírportálnak adott interjúját 14. Leó pápa.
A pápa támogatja a fogyatékkal élők foglalkoztatását a Vatikánban. 14. Leó pápa reszkriptumával, leíratával jóváhagyta az apostoli szék munkaügyi hivatalának határozatait, amelyek lehetővé teszik a fogyatékkal élők szentszéki alkalmazását. 14. Leó pápa augusztus 4-én audiencián fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkárt, és leírattal jóváhagyta az apostoli szék munkaügyi hivatala tanácsának határozatait, amelyek megnyitják az utat, hogy fogyatékkal élők is szentszéki munkavállalókká válhassanak. Mostantól a fogyatékkal élők foglalkoztatását a befogadás szellemében, és szükség esetén megfelelő és konkrét intézkedések elfogadásával kell előmozdítani, mivel a fogyatékosság állapota nem zárja ki a munkára való alkalmasságot minden vatikáni intézményben, amelyek a Szent Székhez és a kormányzósághoz tartoznak. Ezt az új 2 bis cikkely rögzíti, amelyel kiegészítették a személy méltóságának és alapvető jogainak védelméről szóló, a felvételkor és a foglalkoztatás során elvégzett orvosi vizsgálatok alkalmával betartandó normákat. Ennek az alapelvnek a bevezetése egyben módosítja a római kúria általános szabályzatának 14. cikkét, a munkavállalók toborzásáról és kinevezéséről. A megfelelően megállapított jó egészségi állapot szövegrész helyébe a Vatikán Városállam egészségügyi és higiéniai igazgatósága által igazolt a feladatok ellátására való pszichofizikai alkalmasság szövegrész lép. Ezek a módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek, előírják a vatikáni szervek vezetősége számára, hogy támogassák a fogyatékkal élők foglalkoztatását. Az új rendelkezések követik a Leó pápa által az augusztus 11-én közzétett leíratban jóváhagyott rendelkezéseket, amelyek kiterjesztették a vatikáni alkalmazottak védelmét és jogait, többek között havi 3 nap fizetett szabadságot biztosítva a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek, valamint 5 nap fizetett szabadságot a vatikáni alkalmazottaknak gyermek születése esetén. Ebben az esetben is Leó pápa jóvá hagyta az apostoli szék munkaügyi hivatala tanácsának határozatait, amely testület a Szent Szék és a kormányzóság különböző szerveinek a képviselőiből, valamint alkalmazottaikból áll. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Birincségné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával az Ószövetségi Női Alakok közül Cipóra életéről, hitéről, szerepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai kis beszélgetésünkön, és téged is, Mira! Folytatjuk a beszélgetésünket az Ószövetségi édesanyákról, nőkről, feleségekről, és a mai alkalommal pedig hát Mózes történetét fogjuk egy picit feleleveníteni. Először is szeretnék alexandriai Filontól idézni, aki azt írja az ő írásában, hogy Mózes Izrael egyik legnagyobb vezetője volt, de számos alkalommal került életveszélybe, és nem maradt volna életben a nők bátorsága, bölcsessége és közbelépése nélkül. De hát kik is voltak ezek a bátor nők, asszonyok, akik segítették Mózest abban, hogy beteljesítse az Isten akaratát? Hát először is nézzük azért az előzményeket, hogy milyen körülmények közé és hova is született meg Mózes. Elérkezik az az időszak Ramszesz fáraó idején, amikor már nem ismerik Józsefet, vagy hát lehet, hogy még hallottak róla, de az ő jelentőségét, illetve a hébereknek a jelentőségét már nem ismerik el, és ugye a fáraó, mivel látja, hogy milyen sokan vannak, féltik tőlük a hatalmát, elnyomja őket, mégpedig hát először hogyan próbálkozik. Rabszolga munkára kötelezi őket, és ugye ez a rabszolga munka, hát nyilván azt jelentette, hogy be voltak osztva, kötelezve voltak, hogy a fáraónak dolgozzanak, és hát nyilván velük is építették fel Egyiptom egyes templomait, esetleg piramisok építkezésénél is ott kellett dolgozzanak, szóval azért nagyon kemény körülmények között, és bizony tényleg rabszolgaként. De hát ugye a fáraó látta, hogy nem csökken a számuk, és hát egy másik rendeletet hozott, mégpedig mi volt ez a rendelet?
Hát az, hogy a bábákat, akiket ő odaküld a szülőasszonyokhoz, a fiúgyermekeket öljék meg.
Két bábaasszonyt is említ a Szentírás, Szifra és Puát, akik ki voltak rendelve, vagy hát igazából a Szentírás úgy említ őket, hogy istenfélők voltak, és ők voltak oda rendelve a héberek asszonyaihoz is, hogy segítsenek nekik a szülésnél, és hogy igazából megtették-e a fáraónak a parancsát, engedelmeskedtek-e a parancsnak?
Nem, egy kicsit finoman szólva kijátszották a fáraót, és nagyon jól is tették, mert egy vezetőnek sincsen ahhoz joga, hogy most válogasson a gyermekek közül, mert az édesanyának mind a kettő, a fiú is és a lány is ugyanaz. De és úgy játszották ki, hogy mondták, hogy héber asszonyok, azok erőteljesebbek, mint az egyiptomiak, és amire ők odaérnek a szülésre, addigra már megszületnek a babák.
Vagyis hazudtak.
Hazudtak.
Itt ugye azért felmerül hát az a kérdés, hogy hát ugye hazudtak, meg hogy nem engedelmeskedtek a parancsnak, meg hogy kegyes hazugságban létezik ilyen?
Hát nyilván ebbe az esetbe beszélhetünk kegyes hazugságról, mert nyilván az ember élet és az ember életvédelme érdekébe tették amit tettek, és azért, mert istenfélők voltak.
És azzal, hogy az életvédelmére keltek, azzal segítették, nem csak azt gondolom, hogy Mózesnek, hanem nagyon sok olyan férfinak a felnövekedés, ugye gyermeknek a megszületését, akiknek szintén fontos szerepük volt abban, hogy a zsidó nép növekedni tudjon. Tehát már itt kezdődött Mózes életútja, hogy eleve a bábák nem voltak hajlandók részt venni abban, hogy megöljék a születendő fiú gyermekeket, teszem hozzá, mert ugye a lányokat nem kellett, mert hát ők úgy gondolták, hogy ha a lányokat férhez lehet adni egyiptomi fiúkhoz, és akkor már a születendő gyermek nem számít zsidónak, nem számít hébernek, az már egyiptomi lesz, és az már nem fogja, hát úgymond a fáraó köreit zavarni. Aztán, hogyha tovább megyünk a történetben, ugye mivel a bába asszonyok ellent mondtak, ezért a fáraó egy még kegyetlenebb rendeletet adott ki. Igazából elrendelte, hogy a saját szülőknek kell megölni a gyermekeiket. Tehát, hogyha a bába asszony nem hajlandó, akkor a saját szülő tegye meg. Hát azért ez megint egy olyan parancs volt, aminek talán azt gondolom, hogy nem lehet engedelmeskedni. Hát melyik szülő az, aki alig várja, hogy gyermeke szülessen, utána meg megöli, mert mondjuk fiú. Itt is ugye a parancs az volt, hogy a fiúkat kell megölni, és hát én azt gondolom, hogy megtehették azért azok a szülők, akiknek ez el volt rendelve, hiszen akkor nem írna róla a Szentírás, de mégis voltak bátor szülők, akik ezt valahogy kijátszották és nem tették meg, többek között Mózesnek a szülei is. Mit csináltak Mózessel?
Hát az édesanyja betette egy kosárkába, és a Nílus vizére rakta, és bízott abba, hogy a jó Isten irgalma az kísérni fogja az ő gyermekét. És később látta, hogy a fáraó lánya szedte ki a Nílusból.
Így van, tehát az édesanyja azért elég bátor volt ahhoz, hogy amikor a gyermeke megszületett, akkor hát először is megpróbálta elrejteni. Lehetett azért valameddig rejtegetni, hogy nem tűnt fel. Csak aztán egy idő után már ugye látszanak ezek a nemi jegyek, és biztos, hogy ők is uratában voltak annak, hogy nem lehet ezt a gyereket azért sok ideig rejtegetni, úgyhogy valamiféle haditervet ki kellett eszelni. És ugye ez volt a haditerv, amit te is mondtál, hogy tudták, hogy a fáraó lánya hol szokott fürdeni, és hát valószínűleg ismerték is. Vagy talán csak arra appelláltak, hogy ő is nő?
Hát arra, hogy appellálni, hogy mikor fürdik valaki, vagy hogy nő vagyok, és kiveszem-e a másik, vagy egy kosarat, amiről azt sem tudtam, hogy mi. Nyilván, hogyha sír a baba, akkor nagyon könnyű rájönni, hogy abban egy gyerek van, de lehet benne bármi, lehetnek kövek, bármi lehet benne, ami nem biztos, hogy élet. Szóval ott szerintem az Isten irgalmassága kellett, hogy legyen, hogy adottan sírjon az a baba, vagy rájöjjön a fáraó lánya, hogy abba egy kis élet van, és ahhoz is azt kellett, hogy ő mondjuk ne azt mondja az apjának, hogy hopp, találtam egy fiúgyermeket, gyorsan öljük meg, hanem hogy örökbe fogadja.
és a gyerek életét is óvták azzal, hogy készítettek neki egy biztonságos kis kosarat, és innen is van ugye Mózes kosár elnevezés, ahová beszokták tenni általában az újszülött babákat, és ott jól is szokták magukat érezni, mert hogy biztonságban érzik magukat. Azért volt erre egy haditárv, hiszen Mózesnek az édesanyja, az ő saját, tehát a lányát, Miriamot küldte még a kisbabával így lesben állni, hogy azért, ha kell, akkor ott legyen kéznél, és hogyha kell, akkor tudjon szerezni adott esetben ugye a fáraó lányának egy dajkát. És így lett az, ahogy te is mondasz a Jóisten segítségével, hogy igazából a saját anyja
saját
volt
édesanyja,
az,
igen.
Aki szoptatni tudta, és aki az elválasztásig nevelhette ezt a gyermeket. Tehát ki volt az, aki a hitet beleplántálta?
Az édesanyja.
Az édesanyja.
Igen, tulajdonképpen az anyja nyitotta fel a hit felé a szemét.
A saját hite felé, tehát igen, ugye igen. Az egyisten hit felé, mert hogy aztán az elválasztás után szokás volt, hogy vissza kellett adni a gyermeket nyilván ugye a fáraó lányának, hát ugye abban a korban azért érdekes szokások működtek, de hát ez volt a szokás, és aztán ő folytatta, vagy ő, hát nem gondolom, hogy így ölelgethette ezt a gyermeket, vagy a karján hordozta volna, de azért úgy figyelemmel kísérhette ennek a gyermeknek a neveltetését, és tényleg azt mondhatjuk, hogy mindent megadott neki, ami egy nemesi gyermek neveltetéséhez szükséges, tehát mindent megkapott Mózes, mindenféle tanítást, mindenféle nevelést, ami majd később ahhoz kellett, hogy ő egy jó vezető legyen. Széles látókörű lett aztán, mire ő felnőtt. Ugye Miriam ugye a testvére volt, aki ugye segített, hogy a fáraó lányához kerüljön. A fáraó lánya abban segítette, hogy egyrészt, hogy életben maradjon, másrészt pedig az, hogy egy jó vezető válhasson majd belőle, amikor felnő. Viszont amikor felnőtt, akkor mivel, hogy elég művelt volt, ezért valamire nagyon hamar rájött. Arra, hogy ő zsidó származású, hogy ő héber. És hogy a hébereket az ő fogadott úgymond apja, a fáraó, kínozza.
Kínozza, igen.
Meg hogy rabszolgasorsban tartja. Mit gondolsz, hogy ezt őt hogy érinthette, vagy mit gondolhatott felőtt? Mert aztán ugye ez majd egy kis, hogy mondjam, váratlan fordulatot fog hozni az életében.
Nyilván, mint szóval én saját paraszti eszemmel tudok csak gondolkodni, hogy mit gondolhatott. Hát nyilván a sajátjait mindenki meg akarja menteni, ki szeretné hozni a rabságból, fel szeretné szabadítatni. És ennek megfelelően élte utána ugye az életét, és ennek megfelelően tevékenykedett, hogy ez létrejöjjön.
Hát először talán a saját eszközeivel, mert hogy igazából az, hogy most ő összeverekedik egy intézővel, vagy egy munkafelügyelővel, azzal túl sok mindent
nem ér el, az biztos.
Nem tudott elérni, de talán akkor még csak ezek az eszközök voltak a kezében, és ugye az if you have, tehát hogy igazából a mai fiatalság is ilyen, és hát Mózes is tulajdonképpen ilyen hívvel cselekedett, amikor ugye összeverekedett egy intézővel, egy munkafelügyelővel, amikor azt látta, hogy őt legelik a saját népét, nyilván megsajnálta azt, akit vertek, és nyilván megpróbálta helyre tenni a dolgokat, de hát véletlenül mégiscsak egy gyilkosság lett a vége. Én nem gondolnám, hogy ő ezt, hogy szándékosan akar gyilkolni, de ez lett, és hát ha már gyilkosság, akkor viszont bizony börtön, vagy akár még halálos ítélet is várt volna rá, hogyha el nem menekül, Midian pusztájába vándorol, vagy hát ide kerül, és itt a pusztában találkozik Jetró lányaival, akiket megment. Hát ugye elég sok lánya volt Jetrónak, de ezek közül egyik lány tetszik meg neki, mégpedig ez a lány volt ugye a leendő felesége,
Cipóra.
Ugye a Cipóra neve is már azért sokat mond, illetve a nevének a jelentése is már sokat mond, mert hogy ugye némely helyen azt található, hogy madár, vagy némely helyen az van, hogy csicsergő. Hát gondolom, hogy egy ilyen beszédes hölgy lehetett, és hát nagyon fontos feladata is volt neki Mózes mellett. Két gyermekük született.
Igen, ezt tudom.
És igazából ők, az ő családja, hát ők nem voltak ugye egy Isten hívők, hiszen akkor ők még úgy nem igazán találkoztak az egy Isten hittel, és hát mindenféle bálványistenek voltak az ő családjában, és tulajdonképpen Cipóra volt az, aki a saját családját is megtéríti, az igaz hitre téríti, és hát most az változó, hogy ki hogyan írja le, hogy most Mózessel vándorol, vagy később csatlakozik a vándorlásban hozzá, az teljesen lényegtelen. Én azt gondolom, hogy egy hűséges társa lesz Mózesnek, hiszen Mózes kap egy nagyon fontos feladatot az Istentől, mégpedig azt, hogy menjen vissza Egyiptomba. De minek?
Hát, hogy vezesse ki a népét Egyiptomból, és ezáltal megmeneküljön a zsidó nép. Igen, a fáraónak a kegyetlenségétől.
És miért volt szerinted nagyon fontos az, hogy ő egy ilyen feleséget találjon magának?
Hát nyilván a támogatás, az, hogy ő tudja, hogy van mellette egy olyan ember, aki mindvégig kitart, aki őt követi, bárhova is megy, és nem mellesleg ott vannak azért a gyermekek, akiket ő egyedül, az idő alatt egyedül nevelt, egyedül.
Így van. Meg a másik, hogy azért tanácsot is ad. Tehát azért egy feleség nek ugye azért az is fontos feladata, hogy mivel ugye társak ugye a férjével, hogy azért a fontos dolgokat megbeszéljék. Igaz, hogy nem volt abban az időben ez szokásos, hogy beavassák az asszonyokat a férfiak dolgába, de önálluk ez nem volt így. Szerepel az, hogy tanácsot ad Mózesnek, és nagyon jó tanácsokat ad. Például ő ajánlja azt, hogy Izrael, tehát a 12 törzsnek legyen külön-külön vezetője, és hogy Mózes pedig majd így összefogja, tehát hogy ne minden problémával már Mózeshez jöjjenek, hanem oldják meg, amit tudnak, és ugye a fontos ügyekben pedig keressék őt meg. És éles észjárása is volt, tehát hogy nagyon hamar átlátta azokat a problémákat, amikkel a nép küzdködött, és ebben tudott talán támasza lenni.
Hát meg még szerintem a legnagyobb lemondást azért neki kellett meghozni, mert hogy a férje az állandó kapcsolatban volt, lehessen az örökkévalóval, ezért teljesen külön élt tőle. És gyakorlatilag ez egy akkora áldozat volt magáért, a zsidó népér, hogy felesége volt, de kommunikáltak, de mégse. Szóval a férjét teljesen átadta tulajdonképpen Istennek, isteni kommunikáció, és ezáltal a népet úgy segítette, hogy Isten beszélt Mózeshez, Mózes viszont az Istentől kapott utasításokat hajtotta végre.
Ha a mai korunkra vetítjük ezt a tulajdonságot, akkor talán az jutott eszembe, hogy mennyire tudom én a saját férjemnek, ugye mai feleségként segíteni az ő feladatát vagy hivatását, esetleg abban is, hogy legyen ideje, esetleg arra, hogy mondjuk imádkozzon, vagy elmenjen egy zarándoklatra, vagy egy lelki gyakorlatra, és így tovább, tehát ezt is mondhatnám. Nyilván ez ilyen oda-vissza dolog, de most a nők szemszögéből nézzük.
Nagyon sokfélék vagyunk emberek, nagyon sokféle az igényünk, mindenkinek más és más, de nyilván az, hogy akár egy férjnek, akár egy feleségnek saját ideje legyen, amit akár a lelki fejlődésére, akár a testi fejlődésére, akár a mentális fejlődésre, vagy mentális épsége megőrzése érdekére fordít, az mindenkinek kijár az idő. Hogy legyen egy akár egy napi rutin, de heti rutinnak meg kell, hogy legyen, amikor csak a saját magára fordított idő. És ez régen talán jobban működött, mint most, mert most azért a ármánykodás, a féltékenykedés, a mindenféle külső hatás, médiák és hasonlók rombolása, az nagyon ott van a családokba. Régen egymással foglalkoztak az emberek, nem a kütyükkel. Most is a verbális kommunikáció lenne egy családnak a gyökere. Az, hogy tudjanak beszélgetni a nagyszülők az unokákkal, a szülők a nagyszülőkkel, és a szülők a gyerekekkel. Ez a hármas, hogy mindenki mindenkivel tudjon kommunikálni. Most sajnos nincs meg ez, mert a szülő nem tud a gyerekkel, a gyerek nem tud a szülő nem tud az saját szüleivel beszélgetni, és a nagyszülő meg már abszolút nem tud az unokájával. Mit? Nincs téma. És régen volt téma, és azért kellene mindenkinek olvasni a Szentírást, hogy ezek azért nagyon tisztán és érthetően lejönnek, hogy olyan nincsen a Szentírásban, hogy az asszony nem támogatta a férjet, vagy a férj nem támogatta az asszonyt. Nagyon-nagyon élesen kijönnek azért, és kirajzolódnak azok a történetek, hogy ha belegondolunk, mindegyikben ott van az, hogy ott volt mögöttük Isten. És ha ott van, most is a mai családra kivetítjük, ott van egy család mindennapjában Isten, akkor ott Istennel való kommunikáció és a családdal való családon belüli kommunikáció is tök flottul megy.
Ez lehetne a végszó, amit most mondtál, hogy kommunikáljunk Istennel, és akkor tudunk kommunikálni a saját családunkkal is. Mert enélkül a kettő nem létezhet. Tényleg próbáljuk meg azt, hogy imádkozunk, annál is inkább, mert az imádságnak megtartó ereje van. Az imádság az átsegít a nehézségeken is, örömet okoz, megnyugtat, felderít, és ez mindenkire igaz. Csak meg kell próbálni. Egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban befejező részéhez érkezünk az Életvédelme a fogantatástól a természetes halálig című pódiumbeszélgetésnek, amelyet a Nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán tartottak meg. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2 óra 5 perctől környezetvédelmi műsorral jelentkezünk. A mai adásban Semsei Sándor turisztikai szakember előadását hallgathatják meg az Erdő, ahogyan még sosem látta címmel, ami az Aktív Magyarország konferencián hangzott el. 3 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a nemrégiben boldogávatott Bódi Mária Magdolna életéről beszélgetünk, majd beszámolunk Böte Csaba Ferences szerzetes miskolci programjáról, amely az Arszakra Fesztivál része volt. 4 órától zenei összefoglaló. összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Minél nagyobb vagy, annál szerényebb legyél mindenben, és akkor kedves leszel Isten előtt. Egyedül Isten hatalma nagy, őt dicsérik az alázatos szívűek. A kevély ember lelki beteg, és sebeire nincsen gyógyulás, mert a gonoszság vert gyökered benne. Olvasom Sirák fia könyvében. Egyesek ugyanazzal a biztos fölénnyel, amellyel földi lakomákon az előkelő helyeket sajátjukénak tekintik, bizonyosnak érzik magukat az Isten asztalánál elfoglalandó helyükön is. Egészen biztosak Isten országának elnyerésében. De vajon igazuk van-e? Egy kínai mese szerint egyszer vendégségbe hívtak egy nagy társaságot. Ott állt az ünnepi asztal feldíszítve és megrakva mindenféle jóval. Az evőeszközök azonban egészen különlegesek voltak, majdnem 2 méter volt a hosszuk, és csak nyelük végén lehetett megfogni őket. A vendégek beözönlöttek a terembe, s megpillantva a finom ételeket oda siettek az asztalhoz. Azok, akik egész életükben csak az ént ismerték, csak magukra gondoltak, akik saját érvényesülésüket építgették, hiába próbálták meg az óriási villával vagy kanállal szájukba tenni az ételt. Azok ellenben, akik észre szokták venni a másik embert is, egymással szemben foglalva helyet, egymást kezdték etetni, s jól laktak. Mindig érdemes jóságot és türelmet szétajándékozni, a sokat panaszolt magány ezzel enyhül. Aki nagynak képzeli magát, az biztos, hogy kicsi, mert az igazán nagyok mindig észreveszik saját korlátaikat. Aki igazán nagy, az tisztában van befejezetlenségével, és éppen azért tud tovább nőni. Beképzeltnek lenni lelki vakságot jelent, és megöli az igazi fejlődést. Uram, segíts elfojtani nagyra vágyásomat, mert homályt borít a valóságra. Elborítja a könnyeket és szívünk csendes kis félelmeit. Megakadályoz abban, hogy a dolgok lényegét és mélységét lássam. Pedig e mélységben találnék rá a világ igazi rendjére és a te jelenlétedre.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,